Kedves hallgatom! Dániel könyve 9. részének 24. versével foglalkozunk. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Dániel zavarban volt, hogy a 70 éves fogság miként illeszkedik bele a pogányok világuralmának hosszú időszakába, amit a 7. és 8. fejezetben levő látomások világosan érzékeltettek. Nyilvánvalóan arra gondolt, hogy a 70. év végén népe visszatér az országba, eljön a megígért Mesiás, és a Dávidnak ígért királyság megalapozódik. Hogyan lehet mindkettő igaz? Biztos vagyok benne, hogy látása szerint ez összeegyeztethetetlen helyzetet teremt, mert látszólag ellentmondásosak a proféciák. A 77 vagy a 77-es válaszol két kérdésre. Izrael királysága nem azonnal érkezik meg. A 77-esnek le kell telnie. Ez a 77-es beleillik a pogányok idejébe, és párhuzamosan halad vele. Az évek úgy alakulnak, hogy összhangban legyenek a pogányok idejével. Az a szó, hogy kiszabva, szó szerint azt jelenti, hogy kivágva. Ez a 77-es ki van vágva, ahogy a következő versek jelzik. Az Izraelnek adott 77-es és a pogányok ideje ugyanakkor ér véget, vagyis Krisztus második eljövetelekor. Ezt fontos tudnunk a profécia helyes értelmezése szempontjából. A 77 Dániel népére vonatkozik. Ez maga Izrael. Ez vonatkozik szent városodra is, ami nem lehet más, mint Jeruzsálem. Az alatt a 77 vagy 490 év alatt 6 esemény megy végbe. Ezeket meglátjuk, amint tovább tanulmányozzuk az igét, hogy a hetek közül 69 hét már letelt, és 7 vár beteljesedésre. Itt van ez a 6 esemény, aminek végbe kell mennie. Akkor véget ér a hitszegés. Ez utal Izrael bűnére. A kereszt megadta a bűnből való megváltás lehetőségét a nép bűnére, de nem mindenki fogadta el. Ma már az ige eljutott a föld legtávolabbi részébe, hogy az emberiség megváltást nyerjen. De az utolsó hétre vonatkozóan Isten ezt mondja: Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Zakariás könyve 12. rész 10. vers. Zakariás könyve 13. részének első versében ezt olvassuk. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakóinak, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Ez még nem nyílt meg. Csak figyelnünk kell Izrael földjét, és látjuk, hogy ez még nem teljesedett be. És megszűnik a vétek. Izrael nemzeti bűnei véget érnek Krisztus második eljövetelekor. Ők olyanok, mint bármelyik nép vagy nemzet. Bűnösök, mint egyének, és mint nemzet. Sok hibát követtek el, mint nemzet, akárcsak mi is, de Isten véget vet ennek. Engesztelést nyer a bűn. A 77 időszaka alatt Isten megadta a megváltást Krisztus halála és feltámadása által. Ez természetesen a zsidóké és pogányoké egyaránt. És eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Ez utal Krisztus visszatérésére a 490. év végén, hogy létrehozza királyságát. Beteljesül a prófétai látomás. Ez azt jelenti, hogy végbe megy, ami igazolja ezt a proféciát és a Szentírás minden proféciáját, és felkenik a szentek szentjét. Ez utalás a szentek szentjének fölkenésére a millenáris templomban, amelyről Ezékiel beszélt. Tudd meg azért, és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fegyedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és falak nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentét. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és az ételáldozatnak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Dániel könyve 9. rész 25., 26. és 27. vers. A 490 éves időszak kezdeti időpontja lényeges a profécia helyes értelmezésénél. Mivel ez az időszak bekapcsolódik a pogányok idejébe, ennek bele kell illeszkednie a világtörténelembe, és olyan dátummal kell kezdődnie, ami kapcsolatos a pogányok korszakával. Természetesen sokféle megoldást ajánlanak, mint kiinduló pontot. Círus rendeletét, Ezrás könyve első részének első 4 verse alapján, Dárius rendeletét, Ezrás könyve 6. részének első 12 verse alapján, Artaxerxes rendeletét, uralma 7. évében, ahogy azt Ezrás könyve 7. részének 11. versétől a 26. verséig terjedő szakasz leírja, de úgy érzem, hogy Artaxerxes rendelete uralkodásának 20. évében, Nehémiás könyve 2. részének első 8 verse alapján felel meg a Dániel könyve 9. részének 25. versében levő követelménynek. A Jeruzsálem városának újjáépítésére vonatkozó parancsot Krisztus előtt 445. Niszán hónapjában adták ki. Tehát ez lesz a kiinduló pontunk. A 49 év első 7 hete elvisz minket Krisztus előtt 397-hez és Malakiáshoz, valamint az Ószövetség végéhez. Ezek nyomorúságos idők voltak, amit Nehémiás és Malakiás egyaránt tanúsít. A 62 hét, vagyis a 434 év eljuttat minket a Mesiáshoz. Sir Robert Anderson az Eljövendő Fejedelem című könyvében kidolgozta az időrendet. Niszán hónap 1-től Krisztus után 32. Niszán hónap 10-ig, április 6-áig 173.880 nap telt el. Ezeket a zsidó 360 napos évek szerint felosztva elérkezünk a 483. évhez, a 69. héthez. Ezen a napon Jézus bevonult Jeruzsálembe, először ajánlva föl magát nyilvánosan és hivatalosan, mint Mesiás. 69 hét, vagyis 483 év múlva időköz figyelhető meg. A 69. és 70. hét között két végtelenül fontos eseménynek kell bekövetkeznie. A felkent megölésének. Ez Krisztus keresztrefeszítése volt, ami az evangélium nagy titka és igazsága. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Máté evangéliuma 16. rész 21. vers. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. János evangéliuma 3. rész 15. vers. A másik fontos esemény Jeruzsálem pusztulása, ami Krisztus után 70-ben következett be, amikor Titus római hadvezér volt az eszköz. A végső hét, a 70. egy 7 éves időszak, ami a jövőben következik be, és nem követi kronológiailag a többi 69 hetet. Az időhét a 69. és 70. hét között a kegyelem kora, amit nem ismertek a próféták. A 70. hét eszkatológiai jelentőségű, ez a végső időszak, ami még nem teljesedett be. A fejedelem római ember. Ő a Dániel könyve 7. részében említett kis szarv, és a Jelenések könyve 13. részében leírt fenevad. Miután az egyház távozik-e földről, ez a fejedelem szövetséget köt Izraellel. Izrael messiásként fogadja el őt, de a hét közepén megszegi a szövetséget, és egy szobrot helyez el a templomban. Ez a pusztító utálatosság. Amiről Izrael azt gondolta, hogy a millennium lesz, az nagy nyomorúsággá változik. Csak Krisztus jövetele vet véget ennek a félelmetes korszaknak. A kegyelem korában élünk, és Dániel 70. hetének, a nagy nyomorúságnak, ahogy az Úr Jézus nevezte, még ezután kell bekövetkeznie. Ez a három utolsó fejezet egyetlen látomásként kezelendő. Ez Izrael népével van kapcsolatban, a közvetlen jövőben és az utolsó napokban. Például van a történelemben föltűnt kis szarv és az utolsó napok kis szarva. Egyes magyarázók ezt az utolsó látomást Dániel minden látomása közt a legnagyszerűbbnek tekintik. Jól lehet, nincs benne szobor, mégis valóban a legkülönösebb szakasz. Itt vannak olyan vonások, amelyek eltérnek minden más fejezettől. Ebben az utolsó látomásban még a kinyilatkoztatás módszere is megváltozik. Egy másik kiemelkedő vonás az, hogy ez kitölti az előző látomások sok részletét. Míg valamennyi prófétai jellegű volt, amikor kapták, jelenleg már sok beteljesült belőlük, és a történelemhez tartozik. De még van nagyon sok olyan részlet, ami beteljesedésre vár az utolsó napokban. A beteljesedett és a még beteljesedésre váró részek közti demarkációs vonal nem mindig világos. Már láttuk a kettős utalás alapelvét, amely azokra az előrejelzésekre vonatkozik, amelyek egy közeli és helyi beteljesedést sejtetnek, és a távoli beteljesedésre is rámutatnak. Természetesen a közvetlen jövőben való beteljesedés adja a kulcsot a távoli jövőben való beteljesedéshez. Például az Antiochus Epiphanesben levő történelmi beteljesedés ábrázolja a jövőbeli beteljesedést, amely az Antikrisztusban ölt testet. Ez utolsó három fejezet megértésének kulcsa abban a magyarázatban található, amit az angyal ad Dánielnek. De most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben. Mert ez a látomás is arról az időről szól. Dániel könyve, 10. rész, 14. vers. Más szóval, hosszú idő telik el, mielőtt ez beteljesedik, és mindez Dániel népére, Izraelre vonatkozik. Hadd óvjalak attól, hogy az egyházat próbált beleilleszteni ebbe a szakaszba, mert Dániel nagyon világossá teszi, hogy itt az ő népéről beszél. Most egy nagyon hátborzongató szakasz felé közeledünk. Esetleg furcsának vagy szokatlannak nevezhetnéd. A spirituális világ leple részben és pillanatnyilag fellibben, és betekinthetünk a láthatatlan világba. Itt semmi sincs, ami kielégítené a tétlen szemlélődő kíváncsiságát. Azonban elég van ahhoz, hogy hasznos és kijózanító hatással legyen az alázatos hívőre, mint amilyen hatást gyakorolt Dánielre. A spirituális világba való behatolás bemutatja a hívő embernek az angyalok rendjét, mind a jó angyalokét, mind a gonosz, bukott angyalokét. Meglátunk valamit a sátán királyságáról, ami a földet uralja ebben a korban. Sokan mondtak és írtak erről mostanában. Sok ember valami kis adatot felnagyít, és egy egész elképzelést épít köré. Ragaszkodni igyekszünk azokhoz a tényekhez, amelyeket a Biblia ad nekünk ezen a helyen. Nyilvánvaló, hogy az angyaloknak szabad akaratuk van, mivel némelyikük saját döntése alapján a sátánt követte Isten elleni lázadásában. Ezek közül egyesek a démonok rendjéhez tartoznak, akikre gyakran utalnak az evangéliumokban. Az angyalok más és más rendben, rangban, helyzetben, hatalomban és képességben mutatkoznak be, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Kolossei levél, első rész, 16. vers. Ez jelzi az elkülönülést Isten teremtett világában nem csak a mennyeiek és a földiek között, hanem a láthatók és a láthatatlanok között is. Hatalmas láthatatlan világ vesz körül bennünket. Lassanként fölfedezzük, hogy nagyon sok minden van az energia világában, amiről igen keveset tudunk. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Krisztus teremtette a trónokat, amiket azonosíthatunk az arkangyalokkal, Mikáéllel és Gábriellel, meg más különös küldöttekkel. Vannak uralmak, amelyek azonosak lehetnek a kerubokkal és szeráfokkal. Vannak fejedelemségek, akik lehetnek a tábornokok, az angyali seregek fejei. És vannak hatalmasságok, közkatonák, akik őrangyalként szolgálnak. Zsidókhoz írt levél, első rész, 14. vers. Egyes angyalok a fejedelemségek között, vagyis a tábornokok sorában elbuktak, amikor a sátánhoz csatlakoztak. Figyeld meg, mit mond az ige a fejedelemségekről. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Efézusi levél, 6. rész, 12. vers. A sátánnak is vannak angyalai, akiket rangjuk szerint nevezett meg. Mint ahogy az egyik hadsereg felvonul a másik hadsereg ellen, ugyanúgy vannak tábornokok mindkét oldalon. A sátán fejedelemségei vagy tábornokai a nemzetek fölött uralkodnak. Az erők, a hadsereg közkatonái, akik mint démonok, igyekeznek birtokba venni az embereket. A sötétség világának urai démonok, akik a sátán világi ügyeivel vannak megbízva, és azt hiszem, befolyásukra sok gonosz ügylet megy végbe idelent. A gonoszság lelkei, amelyek a mennyei magasságban vannak, ezek démonok, akik a vallás ügyeivel foglalkoznak. Talán nem is gondolnánk, de a sátán vallásügyi hivatala a legnagyobb az összes között. Beavatkozik a vallás ügyeibe. Sokan azt gondolják, hogy a sátán vallás ellenes. Egyáltalán nem. Támogatja a vallást, de nem Krisztusét, hanem csak a vallást. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy te hatalmasabb vagy a sátán minden seregénél, és a te nevedben én is győzhetek. Ámen.